Sziasztok, Feledi Botond vagyok, ez itt a Feledi Podcast. Tudjátok jól, hogy a heti Feledi hírlevélhez tartozik egy olyan beszélgetés sorozat, amely már negyedik évada történik, és ebben próbáljuk elmélyíteni azokat a témákat, amiket a hírlevélben csak érinteni tudunk. Korábban tényleg nagyon izgalmas emberekkel, akár idegenlégiósokkal, volt európai parlamenti képviselőkkel, nagyon sok mindenkivel beszélgettünk már, ezúttal újra egy brüsszeli felvételt fogtok hallani. A mai adásban európai pénzekről fogunk beszélgetni Herman Zitával. Sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszönöm a meghívást.
Zita, hát nem véletlenül rád esett a választás, hogy ezekről a témákról beszélgessünk, hiszen régóta dolgozol uniós költségvetéssel, sőt már diákkorodban is megfordultál Brüsszelben egy brüsszeli egyetemen. Mondhatjuk azt, hogy a nemzetközi életedet azért egy athéni gimnáziumi korszak is színezte, és aztán szépen lassan egyre közelebb kerültél a brüsszeli boszorkány konyhához, aminek a végén most már az Európai Parlament Költségvetési Bizottságánál vagy tanácsadó, ahol nagyon is szorosan a legizgalmasabb kérdéseket is látod, így például a jogállamisági feltételességi, vagy máskor kondicionalitás néven emlegetett eljárásnak a bevezetését. Örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Szerintem ma beszélgessünk az uniós pénzekről, és arról, hogy ezek a pénzek hányféle borítékból, hányféle módon érkeznek haza, hiszen nagyon sokan használják a kampányban is ezeket, de meg kell mondjam, hogy az elmúlt években se lett nagyon sokszor tisztább. Mindig érkezik fél évente egy tisztázó cikk valamelyik jobb újságnál, és aztán utána megint visszaesünk a fekete lyukba azzal kapcsolatban, hogy hogy is néz ki ez a kifizetés. Azt azért még itt az elején bevezetőnek és bemelegítésnek fölteném, hogy egyébként te örülsz, hogy ide kerültél ebbe a nyúlüregébe a brüsszeli egyébként nagyon sok szép dologból is álló spektrumnak?
Igen, én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül érdekes munka, ami nagyon sok szaktudást igényel, nagyon jól kell érteni, és egyben nagyon technikai és nagyon politikai, és ettől iszonyúan izgalmas, és tényleg nagyon kevés ember van, aki ezt a... Itt ebben a egyébként viszonylag nagy brüsszeli buborékban is valójában ezt érti, átlátja. És teljesen igazad volt, ha magyar sajtóban is elég sok minden szokott erről megjelenni, ami nem feltétlenül...
Nem mindig helytálló.
És ezennel szeretném mondani, hogy tavaly például nálatok volt egy podcast, ami viszont egészen tökéletesen leírta a helyzetet, úgyhogy... Nem is kell semmit mondanom, körülbelül egy éve a Marci annyira pontosan elmondta, hogy mi a helyzet, de lehet, hogy a hallgatók arra nem emlékeznek, úgyhogy mégiscsak érdemes róla beszélni, de tényleg...
Még azóta is folyt le egy kis friss víz a Dunán, sőt, ahogy elnézem, most azért még itt lesz tavaszi áradás, nehogy ezt félrehétsük, de ugye a pénzekkel kapcsolatos különböző problémák még fognak előkerülni, illetve itt a választási határidő miatt is ez izgalmas lett nagyon sok szempontból. De ugye azért tegyük hozzá, te dolgoztál a Magyarországgyűlésben, még LMP alapítóként annak idején ide bekerültél, dolgoztál Jávor Bence mellett is itt a 14-18 közötti 4 évedben, és aztán utána mentél át, és ez fontos, hogy ez nem egy magyar politikai pozícióban vagy, hanem...
Egyáltalán nem.
Ezt esetleg röviden fejtsed, vagy meséld el a hallgatóknak, hogy ne legyen tévképzetünk azzal kapcsolatban, hogy az Európai Parlamentben is hányféle módon lehet, vagy nem kell kötődni a politikához.
Hát szerintem azt nem mondhatjuk, hogy én nem kötődöm a politikához, de egyáltalán nem kötődöm a magyar politikához. Nekem semmi közöm az égvilágon a magyar politikához. Én az Európai Parlamentben vannak frakciók, ugyanúgy, mint a magyar parlamentben, és ezek mellett dolgoznak szakértők, akik különböző közpolitikai kérdésekkel foglalkoznak. És én az Európai Parlamenten a zöld frakció mellett dolgozom, és a szakpolitikai kérdésemmel foglalkozom, az a költségvetés. Vagyis a Költségvetési Bizottságban megjelenő szakpolitikai kérdésekkel, mert én a bizottság mellett dolgozom. És ez azért is izgalmas ebben a mandátumban, mert bár tudjuk, hogy ebben a mandátumban, vagy gondolom a hallgatók tudják, hogy a európai parlamenti választások után a parlamenti többség az nem ugyanolyan stabil, mint előtte volt, viszont vannak olyan típusú jogalkotási elemek, amikhez speciális többségre van szükség, és a 7 éves költségvetés az a bizottság elnökének megszavazásán túl az egyik ilyen speciális többséget igénylő jogalkotási elem az a 7 éves költségvetés. És ezért ebben a mandátumban ez az az egyik olyan jogalkotási elem, ahol a 4, és ez a speciális többség egyértelműen csak a 4 frakcióval van meg. És ezért itt a 4 frakció közösen együtt dolgozik ezen a területen, és hogyha esetleg a megnézik a hallgatók, akkor például a néppárt nyilatkozatokban is nagyon egyértelműen ki szokott derülni, hogy itt a négy frakciónak a közös álláspontja alakítsa ki a parlament álláspontját az egész tárgyalási folyamatban. Úgyhogy ezért ez nagyon megtisztelő és különösen izgalmas.
És ezért szuper, hogy elfogadod a meghívást, mert kevés magyar van, sőt szerintem nincs is nagyon más magyar parlamenti oldalról, aki ezt ezen a szinten látja be.
Hát abban a csapatban, aki legszorosabban a parlament részéről tárgyalni fogja a 7 éves költségvetést, nincsen másik
ott,
magyar.
Ott te vagy. No, hát ezért örülünk, hogy itt vagy. A magyar hallgatók talán onnan is emlékezhetnek a 7 éves költségvetésre, hogy egy híres vagy elhíresült miniszterelnöki péntek reggeli megszólalásban, ugye ez úgy hangzott, hogy majd tartjuk a zsákot, amikor az MFF-el ezzel a költségvetési tárgyalás konszenzusával lehet zsarolni. Tehát itt a magyar politikában ez gyakran előkerül, sajnos nem annyira szakmailag izgalmas kontextusban, mint kizárólag a politikai kommunikáció felhasználásában. Nézzünk meg szerintem különböző buborékokat majd, hogy pontosan mit jelent az, amikor a költségvetési forrásokról beszélünk, amikor a költségvetésen kívüli a védelmi ipart támogató szép forrásról, meg a felújítási alapról, de legelőször talán pislancsunk abba bele, hogy ugye mindig azt mondjuk, hogy rengeteg pénz van, ezek jöhetnének, a szomszédországokban jönnek, és legtöbb szomszédországon ez látszik is, hogy jön, ugye Románia mutatóiról külön műsort is csináltunk. Miért nem jön Magyarországra pénz, és ezek mennyire egységes gátak? Tehát itt ugye ez a szuper mérföldkő szerintem elhíresült, remélem, hogy a magyar gimnáziumokban már nem piros pont van, hanem mindenki kipipálhat szuper mérföldköveket. Tehát, hogy van ugye ez a fogalom, amit használunk, vannak azok a fogalmak, hogy hát ki sem merem mondani, a horizontális felhatalmazási feltételek, ugye angolul a HET, de ezt a magyarul is értjük. Tehát ezekkel kapcsolatban szerintem nagyon sok tévképzet is van, meg keveredés, hogy akkor most a gyerekem miért nem mehet Erasmusra, miközben egyébként mégiscsak jönnek mezőgazdasági pénzek. Tehát erre, Réci, egy olyan overview-t, egy olyan áttekintést adjunk, hogy utána bele tudjunk menni az egyes buborékokba.
Rendben. Lépés vissza. Az uniós költségvetés alapvetően két módon lehet végrehajtani. Vagy a tagállamok kapnak pénzt, amit saját maguk a meghatározott célokra végrehajtanak, írják a közbeszerzéseket, stb. Vagy pedig maga a bizottság írja ki a pályázatokat, a közbeszerzéseket. És erre a kettőre pont ilyen jogállamisági szempontból nagyon más mechanizmusok működnek. Az összes dolog, amit te említettél, tehát a mérföldkövek és a horizontális
feltételek.
Feltétel, köszönöm szépen, nagyon ritkán szoktam én erről magyarul beszélni, tehát a horizontális feltételek az mind azokra a pénzekre vonatkozik, amiket a tagállamon keresztül hajt végre az uniós költségvetés. Na most abban a döntésben, ami annó jogállamisági feltételek feltételességi rendelet alatt született, abban két dolog volt. Az egyik az pont ezekre a tagállam által végrehajtott részére vonatkozik a költségvetésnek, ami egyébként, ezt már erre mindjárt visszatérek, ami egyébként összekötődik a helyreállítási tervpénzekkel, és van az a része, amit a bizottság hajt végre, például az Erasmus, vagy a Horizon.
Tehát ezek közvetlenül Brüsszelben eldőlő pénzek, vagy mondhatjuk azt, hogy innen menedzselt pénzek?
Nem közvetlenül Brüsszelben eldőlő pénzek, mert van egy ügy, az Erasmusnak egyébként van egy ügynöksége, tehát az Erasmus Magyarországnak járó Erasmus politikot egy ügynökség írja ki Magyarországon, de magáról a borítékról és a szabályokról egységesen az egész unióban ugyanolyan döntés van, és ezt angol indirect managementnek hívják.
Igen, és ezzel szemben csak, hogy a hallgatók érezzék, ugye amit most a tagállami pénzeknek írtunk le, az meg azt jelenti, hogy ugye azt megkapja egykor a NFÜ néven futó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, tehát valamilyen tagállami hatóság, ami minden országban egy picit más mentén tudja eldönteni, hogy hogy adja ki, tehát ha a cukrászádat fejleszted Pozsonyba vagy Bécsbe, az nem ugyanúgy fog fejlődni, mint Budapesten, mert ezt a pénzt minden ország egy picit máshogy adhatja oda.
Igen, egy picit máshogy adhatja oda, és ráadásul a tagállami szabályozás sokkal inkább számít. Tehát például a közbeszerzési szabályok, mindezek, korrupció ellenes intézkedések, ezek mind a tagállami hatáskörben vannak, amíg az Erasmusnál még azt is, hogy mennyi legyen az ösztöndi, azt is Brüsszelben határozzák meg, úgy, hogy az összes uniós tagállamban nem pont ugyanannyi, hanem valamilyen logika szerint a GDP-hez mérten, egységes logika mentén megállapítják, hogy mennyi legyen. És utána a Magyarországon az ügynökség csak kiírja a pályázatokat, és annyi hatáskörre van, hogy szétosztja az egyetemek között. Például, meg a különböző további oktatási intézmények között. Na, már most azt mondta ki ez a dönt, hogy visszatérjünk ez a döntéshez, ez a döntés azt mondta ki, hogy minden olyan bármilyen jogi személy, amiben a kekváknak nagy befolyása van, azzal nem lehet szerződést kötni. Tehát nem az van, hogy Magyarországon senki nem mehet Erasmusra.
Most a kekvát föl kéne oldanunk, ez a közérdekű alapítványi hosszú betű szó, de a lényeg az, hogy az alapítványba szervezett egyetem.
Az alapítványba, de nem csak egyetemek. Nem csak egyetem, tehát bármi, ami alapítványba van szervezve, ugye a uniós finanszírozás szempontjából a legfontosabb ilyen egységek azok az egyetemek, de például a MOL esetében is felmerül a kérdés. Azokkal nem lehet, azok nem kaphatnak uniós forrást, és ők ugye a magát az ösztöndíjat nem a diák kapja, hanem az egyetem kapja meg, aki utána odaadja a diáknak, és ezért nem az van, hogy Magyarországról senki nem mehet Erasmusra, az van, hogy Magyarországról csak azokról az egyetemekről lehet Erasmusra menni, amik nincsenek kekva alá szervezve, ami, ha jól tudom, jelenleg kb. Az LT-t jelenti a magyar közoktatásban. Nem, biztos vannak még további kisebb egyetemek, de hagyjam neki sem az alma máteremet. Tehát mondjuk az LT-ről lehet, de az összes többi nagy budapesti egyetemről nem lehet már Erasmusszal menni. És ugyanez vonatkozik a kutatási pénzekre, tehát hogy ugye a Horizon a nagy uniós kutatásfinanszírozási alap, ebből sem kaphatnak pénzt az egyetemek. És ez ugye például jelent, iszonyú nagy problémát jelent, és ennek a megoldása amúgy egyáltalán nem köthető az összes többi dologhoz, amiről ezek után beszélni fogunk. Így csak egyszerűen azt kellett volna csinálni, hogy az összeférhetetlenségi feltételeket a kekva irányításába meg kellett volna oldani. És itt tényleg egyértelműen egy ilyen nagyon erős politikai akarat játszik az Orbán kormány részéről, hogy ezzel egyszerűen nem akartak mit kezdeni. Mert valójában, amit itt csinálni kellett volna, ahhoz, hogy a egyetemi hallgatók tudjanak menni Erasmusra, az annyi lett volna, hogy néhány barátjukat máshol kellett volna kifizetni körülbelül.
Tehát ez a politikusok ne legyenek a kuratóriumokban probléma, amit meg lehetett volna oldani. Na hát nagyon örülök, hogy elhatároltuk ezt a kérdést, mert ugye erről tényleg még annak idején Navracsics Tibor is szinte másfél-két éve beszélt, hogy ez egy megoldható dolognak tűnik, aztán, ahogy mondod, a politikai akarat elillant ebben, és ez sem lett megoldva, hogy a többi dolognál is már azt látjuk, hogy nincsenek érdemi lépések. Tehát szerintem ez egy szuper izgalmas dolog, hogy másfél-két éve még erről rengeteget beszéltünk, hogy lesz, mint lesz, hány feltétel teljesül. Ugye Varga Juditnak a kegyelmi botrány előtti ősszel még pont az volt a dolga, hogy ezeket részben ott sikerült egy-két feltételt kipipálni, az volt az utolsó kanyar, ha jól emlékszem. Tehát az volt olyan nagy érdemi teljesítés nem történt.
Igen, tehát volt egy pont, amikor azt gondolták, hogy pont ennek a döntésnek, ami a kohéziós politikai alapokból jövő sok pénzt is érinti, ez egy külön része annak a döntésnek, ami az Erasmusra is nem csak az Erasmusra és a Horizonra, de alapvetően, amit mondjuk a hallgató érez ebből, az az Erasmus és a Horizon része, vonatkozik. Volt egyfajta akarat arra, hogy esetleg ezt külön feloldják, és akkor a többi résztel majd történik valami, de legalább mehessenek a magyarországi fiatalok Erasmusra. És ezzel kapcsolatban volt egy nagyon hosszú tárgyalás, pont ezen az őszön, és aztán kiderült, amikor így volt a rendeletben két évente a bizottságnak felül kell vizsgálni, hogy történik-e valami, és pont ez a határidő jött el, akkor addigra végül semmit nem nyújtott be a magyar kormány, úgyhogy a bizottság azt mondta, hogy nem történt semmi, és azóta ez ügyben nem is történt semmi. És ez csak azért,
de akkor ezt hangosítsuk így, tehát hogy akkor effektíve magyar oldalon pattog a labda.
Teljes, az összes kérdésben a magyar oldalon pattog a labda.
Mert nem mindig ezt mondják.
De nem, az összes kérdésben a magyar oldalon pattog a labda, és valójában azt lehet mondani, hogy az összes többi az jóval bonyolultabb, de ez egy nagyon, én csak azt akarom hangsúlyozni, hogy ez egy rendkívül egyszerű kérdés, amit nagyon könnyen meg lehetne oldani, különösebben nagy politikai arcvesztés nélkül is.
Szemben mondjuk a napi 1 milliós büntetéssel, amiből narratíva született.
Igen, vagy szemben azzal, hogy ugye látjuk, hogy Magyarországon a igazságszolgáltatás függetlenségével hát nagyon nagy problémák vannak, és ezek a szupermérföldkövek jelentős részben erre vonatkoznak. Tehát mondjuk itt tényleg méreható intézkedéseket kéne tenni azért, hogy a pénzhez hozzáférhessenek. Csak ezt akarom hangsúlyozni, hogy itt ez egy kicsit más. És hát nyilván ugye a szupermérföldkövek teljesít, egy részét lehetett teljesíteni, mert egy része az ilyen valójában nagyon adminisztratív dolog volt, hogy legyen egy szoftver, ami az ügyeket szétosztja a bíróságon, szóval ezeket lehetett teljesíteni, és aztán vannak közülük azok, amelyek nagyon egyértelmű méreható változásokat feltételeznek, ezeket nyilván nem teljesítették, és amit még ezen kívül mondanék ezzel kapcsolatban, az, hogyha figyeljük, hogy mi történik Magyarországon, az, hogy mióta ezeket megállapították, azóta egyébként elég sok minden történt, pont kifejezetten például a magyar igazságszolgáltatás perkein belül, amik ehhez érdemben hozzá kéne, hogy adódjanak, hogyha nem csak az, hogy a feltételeket abban a leírt formában, hanem az, amit feltételeztünk, hogy itt romlás nem lesz visszalépés, nem következik be további visszalépés, akkor ugye ezek valójában sokkal erősebb feltételek kéne, hogy legyenek, mint amik most papíron vannak, amit majd meglátjuk, hogyha egyszer érdemi tárgyalások kezdődnek arról, hogy a feltételeket betartottuk-e vagy nem, akkor mi történik. Mert jelenleg az elmúlt mióta ez a döntés megszületett valójában tárgyalás arról, hogy ezeket a feltételeket betartottuk-e, nem volt.
Zita, ott voltál akkor 2020-ban, amikor ez a feltételrendszer, mint jogszabály, mint uniós jogszabály ki lett találva.
Akkor nem voltam ott, mert ez 18-ban történt, mert a bizottság javasolta.
Oké, 18-tól 20-ig tartott a tárgyalásra, akkor mondhatjuk így, nem, vagy hogy volt a javaslattételtől az elfogadásig.
Tehát amikor megérkezett az előző 7 éves költségvetésnek a javaslata a bizottság részéről 18-ban, akkor ezzel együtt bemutatták a feltételességi eljárási rendeletet, és ugye, habár a feltételességi eljárási rendelet nem csak erre a 7 éves költségvetési ciklusra vonatkozik, úgy alakult, hogy a tárgyalás az párhuzamos volt. Tehát a megállapodás a feltételességi rendeletről az praktikusan szinkronban volt. Az valahogy megállapodtak a 7 éves költségvetésről.
Hogy a hallgatóknak visszaidézzük, ez még a Merkel érának az utolsó
ez 20 őszén, éve. Ez 20 őszén volt. Tehát ugye 21-27 a költségvetési ciklus, és a megállapodás ebben a ciklusban nagyon-nagyon későn született meg, 20 novemberében.
Most ezt azért magyarként ugye követted onnan házon belülről. Arról tudsz mondani valamit, hogy milyen szellemiség volt akkor, amikor ez tárgyalásra került? Tehát ez akkor is már Magyarországgal a hátsó gondolatában alakult, vagy pedig ez inkább egy ilyen nyugat-kelet vitának a része, vagy egy nettó befizető és haszonélvezők. Tehát, hogy mi volt az a gondolati egység, amikor kitalálták ezt a szabályt, hogy lesz mostantól kondicionalitás, és fogunk figyelni a jogállamisági feltételek betartására?
Hát ugye, amikor kitalálták, az inkább ilyen 16, amikor erről elkezdtek először beszélni, az 16-17 volt. Akkor még nem gondolom, hogy nyilván mindenkinek megfordult a fejébe, hogy az egyik ország, ahol ezt adott esetben majd esetleg lehet alkalmazni, ez Magyarország, de nem Magyarország volt így a célpont, hanem egyszerűen az az elképzelés, hogy szerint amennyire ezt lehet látni, hogy vannak az úgynevezett frugalnak hívjuk angolul, ilyen
spórolós
sváb tagállamok, akiknek a hozzájárulása igen jelentős az uniós költségvetéshez, és viszont teljesen érzékelik azt, hogy a adott esetben a pénzeket a mi régiónkban nem feltétlenül ugyanazok az alapján, a szabályok alapján költik el, és hogy itt van egyfajta szükség, van egyfajta ilyen garanciára arra, hogy ebből az irányból javulás következzen be, különös tekintettel a korrupciós kockázatra, és egyébként akkor még nem feltétlenül, mert annak a megértése, hogy mennyire, hogy ma gondol, milyen elképzelésünk van arról, hogy ma mennyire korrupt az Orbán rendszer, akkor az még nem volt meg. De ha belegondolunk abba, hogy mondjuk mennyire gondoltuk abban az időben, hogy Bulgária vagy Románia milyen korrupt. Szóval ez akkor nem egyértelműen nem csak magyar, sőt valójában, jó, hogyha ilyen korrupciós kockázat szempontjából nézzük, akkor szerintem, ha valakit 15-16-ban megkérdezünk, nem Magyarország lett volna egyértelműen az első gondolat, hogy hol van valójában nagyon nagy korrupciós kockázat a régióban. És utána viszont ugye történt egy csomó minden, aminek az lett az eredmény, hogy először Magyarországgal szemben nem alkalmazták, mert mindenkivel szemben alkalmazzák, hanem először Magyarországgal szemben döntöttek úgy, hogy az alkalmazás keretében szankciókat javasolnak.
Erre az alkalmazási hatályra majd még visszatérünk, hiszen a magyar kormányzat egyik reménye, hogy az új védelmi pénzekből, a szép alapból adott esetben még választások előtt lehet-e valamilyen kifizetés, de ezt nézzük meg, és addig tartsuk izgalomban a hallgatókat, hogy műsor végén ezt megtudják. Nézzük azt, hogy ez az általános keret, hogy mit lehet kifizetni, mit nem lehet kifizetni, ez hogy néz ki azóta? Tehát, hogy azért itt ugye ennek van egy a végrehajtásában is, ahogy mondtad, egy 2 éves felülvizsgálat, sőt, ugye most héten, ezen a héten hozzátok az Európai Parlamentbe ellátogatott az illetékes biztos, aki a lengyel biztos történetesen, tehát Szerafin. Picit még foglaljuk össze a hallgatóknak, hogy itt tényleg nem az van, hogy Magyarországra odacsaptak egy irgalmatlan büntetést, és azóta itt hortobágyi paripákon állva várják, hogy valami történjen, hanem hogy néz ki ez az unió részéről, hogy van beszámoló, mit néznek meg, mit kérdeznek.
Tehát a rendelet azt mondja, hogy amennyiben a bizottság úgy látja, hogy itt olyan típusú jogsértés vagy jogsértés kockázata áll fönt, ami jelentős hatással lehet az uniós költség. Jelentős hatással van, vagy lehet az uniós költségvetésre. Hú, és ezt minden alkalommal el kell mondanunk angolul, amikor erről beszélünk. Tehát, hogyha azt gondolják, hogy itt van hatás a kettő között, akkor egy hosszú folyamat után, amiben egyébként a magyar felett, vagy az érintett tagállamot is megkérdezik, javasolnak egy úgynevezett tanácsi végrehajtási rendeletet, amit utána a tanács elfogad, bódosítással vagy anélkül, és utána, amikor a tanácsi végrehajtási rendeletben felsorolt problémák orvoslásra kerültek, akkor ezt a rendeletet hatályon kívül lehet helyezni, és akkor ugyanúgy folyhatnak tovább a kifizetések, mint eddig. Amit magyaráztam pont előbb az Erasmusról meg a Horizonról, ez pont arról szólt, hogy ennek a tanácsi végrehajtási rendeletnek az egyik cikkeit lehetett volna könnyen hatályon kívül helyezni, amíg a másikat kicsit nehezebben. Most maga a rendelet azt írja elő, hogy 2 évente a bizottságnak, akkor is, ha a magyar kormány semmit nem csinál, meg kell nézni, hogy a probléma fennáll-e még. És a bizottság nagyon szorgalmasan 2 évente megnézi, hogy a probléma fennáll-e még, és megállapítja, hogy igen. De azért is, mert a magyar kormány semmit nem csinál ez ügyben. Tehát a labda a magyar kormánynál pattog.
Bocsánat, csak megint a hallgató kedvéért hangosítsuk ki, hogy az Európai Bizottság tehát itt javaslatot tett a miniszterekből álló tanácsi formációnak, tehát magyarul a magyar kormányzat másik 26 partnere, a többi tagállam minisztere döntött arról, hogy ezt érvényesítik.
Pontosan.
Tehát itt nem arról van szó, hogy Ursula von der Leyen felébredt és rossz napja volt, és hirtelen alkalmazott valamit, hanem tett egy javaslatot, amiről bárhogy dönthetett volna a tanács, mondhatta volna, hogy elnapolja, mondhatta volna, hogy csak 5%-ot állít meg, és nem sokkal magasabb százalékokat, és mégis úgy döntött, ahogy döntött. Tehát ez egy politikai döntése volt a tagállami minisztereknek.
Abszolút. És egyébként az eredeti bizottsági javaslatban 65% volt, és a tanácsi döntés az 55%.
Levitte.
Tehát, hogy még az a nagyon kevés alkalmak egyike volt, amikor egy ilyen tanácsi végrehajtási rendeletet módosított a tanács. De például az összes helyreállítási terv jóváhagyás, amúgy a safe plan jóváhagyás, azok mind ugyanilyen tanácsi végrehajtási rendeletek, ugyanezzel a mechanizmussal, hogy a bizottság javasol valamit, és utána a tanács elfogadja, vagy nem, és nagyon ritkán módosítja. És ezt az egyik ritka eset volt, amikor a tanács csökkentette a százalékot.
És ugye ez a százalék azokra a pénzekre vonatkozik, amit a nagy, normális, általános uniós költségvetésből Magyarország megkaphat.
Ez a százalék szerintem 3, de nem akarom a...
Igen, tehát 3 alfejezetre, most csak
3 operatív programra vonatkozik a kohéziós politikában, ami valójában a kohéziós politikai pénzeknek is csak egy része, és ráadásul, amit Magyarország kap pénz, annak a legnagyobb része az közös agrártámogatási pénz. Tehát ez amihez viszont nem fér hozzá a kormány direktben, mert az a gazdáknak megy. Abból a pénzből, amihez a magyar kormány hozzáfér, és nincsen célozva, mert hogy a gazdáknak járó kifizetés az egy nagyon egyértelműen célozva van, Abnak a pénznek egy jelentős részére vonatkozik ez.
Világos. Tehát itt ugye megint visszaérünk ahhoz, hogy tehát az unió pénzét kikölti el típusú probléma, mert hogyha az Erasmus egységes költési elvek mentén elkölthető pénz, akkor mondjuk elég lenne a kekvákat kipucolni, de amikor a kormányzatnak növekszik a beleszólása a pénzek költésébe, akkor ugye ezek a jogi feltételek érthető egyébként logikus módon erősödnek. Jó, nézzük meg azt, hogy ugye, tehát azért mondtam az előbb ezt a szembeállítást, hogy ezek a normál költségvetés, mert ugye van az úgynevezett helyreállítási alap, amit most a podcast hosszúságú kedvéért hívjunk RRF-nek. És ebben az RRF-ben ugye Magyarország egy nagyságrendileg 10 milliárd eurós összeget igényelt meg annak idején, aminek ugye egy része hitel, a másik része pedig támogatás. Ebből a kötelező kis számjegyű előlegen kívül ugye egy darab euró nem érkezett meg, mert hogy erre is vonatkoznak ugyanezek a feltételek?
Tehát ezt a... itt erről a döntések azok párhuzamosan születtek, és az volt az elképzelés, hogy ugyanazok a problémák, amik ezek nem teljesen igaz, amit mondok, de mondjuk azt, hogy ezeket ugyanolyan logikával költik el, mint a kohéziós pénzeket. Nem 100%-ig igaz, de abból a szempontból, amit most mondok, praktikusan ezt értelmezhetjük így is. Az a bizottság álláspontja, hogy azok a problémák, amiket a kohéziós politika elköltésével kapcsolatban látnak, ugyanazok a problémák fennállnak az RRF miatt elköltésével kapcsolatban is, ezért ugyanazokat a feltételeket szabja a kormánynak
ehhez való hozzáféréshez.
Uh-huh. Tehát, hogy jogilag ez két külön dolog, de praktikusan és ráadásul azért hívjuk őket szupermérföldkőnek, mert azok pont az RRF kontextusában nevezhetők szupermérföldkőnek, mert az RRF kontextusában ezek az előzetesen teljesítendő mérföldköveket kezdte el a sajtó, egyébként magában a törvényben nincsen benne, szupermérföldkőnek hívni, mert ezek azok, amiket ahhoz kell teljesíteni, hogy az első kifizetést megkaphassa az adott tagállam. És Magyarországon valójában az RRF-ből nem történt kifizetés. Sőt, ráadásul, hogyha Magyarország nem teljesíti a szupermérföldköveket, akkor az előleg, ami egyébként átcsusszant, mert amikor felülvizsgáltuk a rendeletet, akkor az, hogy a szupermérföldkövek teljesítése az akkori előlegre is vonatkozzon, az egy kicsit így átcsúszott, és ezért itt van előleg, de valójában, ha nem teljesíti Magyarország a szupermérföldköveket, vissza kell fizetni az előleget.
Hoppá.
Tehát, hogy ez egy olyan előleg, amit utána minden valószínűséggel vissza kell fizetni. Ha csak nem történik, a szupermérföldkövek teljesítése nem történik meg.
És ez egyébként az 55%-kal fogott pénzek esetében, ugye ezek tipikusan utófinanszírozott projektek, tehát akkor az úgy néz ki, hogy az Unió bár papíron megígérte, hogy valamit fog támogatni, a magyar kormány ezt megelőlegezi 100%-ban, de az 55% ugye nem nyújtható be számlával, vagy nem számolható el, tehát ott van egy cash flow hiány?
Nem teljesen így működik, hanem úgy működik, hogy ráadásul, mivel hogy a döntés ezzel kapcsolatban azelőtt történt, hogy az operatív programokat elfogadták volna, ezért az uniós költségvetés nem úgy működik, mint a magyar költségvetés, hanem két stádiuma van. Az egyik, amikor eldöntjük, hogy mire költjük a pénzt, és a másik, amikor kifizetünk. És valójában, tehát az 55%-áról nem döntheti el a magyar kormány, hogy mire költi a pénzt.
Effektíven nem lehet benyújtani rá
effektíven
a költség.
Nem lehet megjelölni olyan projektet, amit ebből akarok finanszírozni. És ráadásul van egy olyan szabály, hogy a 7 év alatt bizonyos minden évben meg kell jelölni bizonyos összegnyi projektet, különben azok nem teljesíthetők, mert ugye egy adott van valamennyi időd a között, hogy megjelölted, hogy mit akarsz finanszírozni, addig, hogy végre is hajtod. De hogy ennek valamennyire kiszámíthatónak és egyenletesnek kell lenni, ezért az általános szabály az, hogy az egyik évben azt mondod, hogy meg fogod ezt a hidat építeni, és akkor az első szakaszára adod be, és az első szakaszát a következő 3 évben meg kell építened, és akkor a következő 3 évből keletkezett számlákat nyújthatsz be. És ezért van az, hogy utána viszont Magyarország minden évben elveszít közel 1 milliárd eurót, mert hogy emiatt a szabály miatt, mivel hogy nem tudsz projekteket megjelölni 22-ben, 23-ban, 24-ben, 25-ben, ezért az elmúlt 2 évben 23-ban és 24-ben már elvesztett, meg 25-ben is, már elvesztettünk 1 milliárd eurót, mert ezeket nem lehet angolul commitmentnek hívják, nem lehet így
költségvetésileg
megjelölni, és aztán nyilván utána majd nem is lehet kifizetni. Mert hogy itt valójában a tilalom az nem a kifizetésre vonatkozik, hanem arra, hogy valami pénzt allokáljunk bizonyos típusú projektekre. Az operatív programnak az 55%-a erejéig.
Uh-huh. És az, hogy az operatív programot magyar oldalon egyébként ezeket a nem allokálható részeket még lehet, hogy ők 100%-ban állami költségvetésből előfinanszírozzák? Tehát ez megtörténhet?
Nyilván azt finanszírozza a tagállam a költségvetéséből, amit szeretne.
Jó, ezt majd megkérdezzük akkor, ha egyszer.
És ugye ez nagyon jól kell is, ismerni, hogy mik vannak az adott operatív programokban, hogy ezeket utána végül most akkor tekintettel arra, hogy nincsen uniós pénz, végrehajták vagy nem. Egyébként ugyanez van a helyreállítási tervvel is, hogy bizonyos dolgokat, amiket a helyreállítási tervben vannak, azokat végrehajtotta a magyar kormány, más dolgokat meg nem.
No, akkor csak, hogy lekerekítsük, mert tényleg szerintem a hallgatóknak is biztos, hogy nehéz követni, mert ez, ahogy te is mondtad, még Brüsszelben is egy expert téma. Tehát a rendes költségvetésből azért veszítünk évi 1 milliárdot nagyságrendben, mert egyszerűen a 55%-os kifizetési korlát miatt bizonyos dolgokat nem tudunk beütemezni, hogy azt el kéne költeni. Ezzel szemben ugye van ez az úgynevezett felújítási alap, az RRF, amiben 10 milliárdot kértünk, igazából még lehet, hogy az előleget is vissza kell majd fizetni. Ugyanazokat a feltételeket kéne nagyságrendileg teljesíteni, és ezt miért fogjuk elveszíteni egyébként a végén, mert ugye itt is van egy strikt határ, itt egy strikt határidő van szemben az éves görgetéssel.
Hát az éves görgetésnél ugye minden évre az a határidő az jogvesztő hatályú. A helyreállítási terv az egy olyan konstrukció, ahol a jogvesztési hatály az idén augusztusban van, mert hogy
tehát
minden
2026
olyan...
augusztus.
2026 augusztusában, mert minden, mert ez az utolsó alkalom, hogy fizetési kérelmet lehet benyújtani. Mert ez egy kicsit más konstruktúrával utófinanszírozott, de itt is fizetési kérelmeket kell benyújtani. És ugye, ráadásul, amit magyaráztam a szupermérföldkövekről, hogy az első fizetési kérelem alatt a szupermérföldkövek jóváhagyását is el kell érni. Egyébként most már ezen a ponton Magyarország nyilvánvalóan az egyetlen tagállam, amelyik még nem nyújtott be fizetési kérelmet.
Hű. Ezt ízlelgessük így a hallgatókkal.
Mert hogy ez
26-an mennek el mellettünk a pénzes zsákokkal.
Igen, mert hogy 23 óta lehet benyújtani, és hogy vannak olyan tagállamok, ahol viszonylag kisebb összegek vannak, és mondjuk adminisztratív okokból kevesebb fizetési kérelemmel oldják meg a pénz lehívását, de Magyarország az egyetlen, aki egy darab fizetési kérelmet sem nyújtott még be, és hogy ráadásul az első fizetési kérelem elvilálása Magyarország esetében nagyon komoly adminisztratív és mindenféle szempontú odafigyelést igényel, mert ez az a pont, ahol megállapítjuk, hogy a szupermérföldköveket teljesítette Magyarország, vagy nem. És ráadásul, ami ezen a ponton Magyarország szempontjából már nem annyira fontos, de amúgy benne van a jogszabályban, hogy és nem lehet ezekből visszalépni. Ami egyébként pont ebben a témában az következő ciklusnak az egyik újítása.
Ez is szuper izgalmas, ezt most ne nyissuk meg, de gyakorlatban ez azt jelenti, hogy most bárki nyerjen áprilisban a választáson, ott gyakorlatilag lesz 4 hónapja, hogy akár nem csak az első, hanem elméletben az összes ilyen kifizetési kérelmet benyújtsa?
Hát nagyon elméletben, mert ugye a kifizetési kérelem benyújtásának nem csak az a feltétele, hogy teljesítsd a szupermérföldköveket, hanem ugye ez egy utafinanszírozás, azt is jelenti, hogy magukat a projekteket is végre kellett hajtani, és ennek az adminisztratív részét meg kellett csinálni, és az összes számlát, és az összes papírt, és minden cakumpak készen kell lenni mindennek. Idén augusztus 31-ig.
És csak egy utolsó kérdés elejéig még az RRF-nél maradva. Azt tudjuk, hogy most éppen mit kéne végrehajtani? Tehát, ha jól emlékszem, azt mondtuk, hogy októberben volt legutoljára egy olyan módosítása, vagy a nyilvánosság felé nyitott módosítási változata a magyar tervnek, ami megint változtatott azon, hogy egyébként Magyarország mire költeni ezt a pénzt.
Hát jelenleg, mivel hogy ez a... Igen, tudom, hogy volt egy public consultation, tehát egy nyilvános
meghallgatás,
meg véleményezés. Igen. Egy nyilvános véleményezés, amiben bizonyos változtatások benne lettek volna, és érkeztek is vélemények arról, hogy ez miért problémás. hivatalosan a bizottság felé ez még amennyire tudjuk, az e-heti meg pont az általad említett lengyel biztossal történt meghallgatás alapján nem érkezett még meg a bizottsághoz, tehát a magyar kormány ezt valószínűleg egyelőre nem adta le, vagy csak az elmúlt néhány napban. És az ezzel kapcsolatos döntés egyébként több magára a tervmódosításra is több hónapot vesz igénybe. Ráadásul azt mondta a bizottság tavaly nyáron, tekintettel erre a jogvesztő határidőre, ami minden tagállamra vonatkozik, hogy az utolsó tervmódosításokat ők az év végéig szeretnék jóvá hagyni, mert hogy utána ezeknek a tervmódosításoknak a végrehajtására is szükség lesz a tagállamoknak idő azért, hogy valójában az összes kifizetés megtörténhessen idén tehát az összes papír megérkezzen augusztusig, és az összes kifizetés megtörténhessen még idén, mert a megállapodás alapján, ami egyébként egyhangúságot igényel, nem lehet idén, december 31 után kifizetni pénzt.
Tehát ez egy óriási politikai csata lesz, hogy a tagállamok nekifutnak-e annak, hogy adott esetben eljutsák-e az újjáépítési programnak bármelyik határidejét?
Erről az elmúlt másfél-két évben elég komoly vita folyt, mert hogy azért vannak olyan tagállamok, ahol nem ilyen típusú problémák, hanem tényleg praktikus problémák vannak, hogy a híd megépüljön időben, és utána nagyon egyértelmű, és ez az egyhangúsági döntést igényel, nagyon egyértelműen nem akar ebbe az irányba menni a tanács. És ráadásul ez egy tanácsi rendelet, itt a parlamentnek nincs is beleszólása, és szerintem ez nem fog változni.
Nem tudom, hogy a hallgatók azért igazából átérzik-e, hogy itt mennyi pénzről van szó, és ne csak azt tudjuk, hogy Magyarországra ez megérkezette vagy nem, hanem ugye abban biztosak lehetünk, hogy ezeknek egy jó része megérkezik azokhoz ebből a szempontból régiós gazdasági versenytársainkhoz, igaz, hogy ők társtagállamok ebben az Unió nevű intézményben, de ettől még az ottani vállalkozások ugye versenyeznek a komáromi vagy a szegedi nyomdával, vagy bármi egyébbel, tehát amíg ők megkapják ezeket a támogatásokat, és a magyarok nem, addig ez ugye effektív versenyhátrány.
Na, ez teljesen nyilvánvaló, persze.
Hát nyilvánvaló nekünk, de kérdés, hogy ez tényleg az emberek ugye valaminek a hiányát érzékelni szinte mindig sokkal nehezebb, mint arról beszélni, hogy sok vagy kevés vagy, tehát amikor van valami, és azon tudunk vitatkozni. Na, két dologról még mindenképpen kéne beszélnünk. Az egyik, és lehet, hogy akkor ebbe ugorjunk bele még a nagy költségvetés előtt, hogy ugye van egy harmadik zseb, ez a bizonyos védelmi költségvetéseket, vagy a védelmi kiadásokat támogató szép alap, ami történetesen úgy alakult, hogy Magyarország a második legnagyobb kifizetési kérelmet, 16 milliárd eurónyi tervet, egy picit többet adott le, de ennyivel indult neki a tárgyalásoknak, ugye Franciaország után, a kontinens atomhatalma után. Erről a pénzről most megint nagyon sokféle szó esik. Légy szíves, arról mondj egy szót, hogy hogy kerül egy ilyen alapba ez a pénz, és hogy ugye ez most hol tart, milyen határidők mentén fog eldőlni. Ugye itt csak hitel van, tehát ezek nem adományok, nem támogatások, tehát hitelről beszélgetünk, de egy nagyon kedvezményes hitelről, amit ugye a magyar kormányzat nem szavazott meg, mint intézmény, tehát nem akarták a szép felállítását, de ha már felállt, akkor viszont ugye a 16 milliárdot a frissen privatizált és a 4IG felé elvándorolt állami honvédelmi cégekkel úgy látszik, hogy mégiscsak megtámogatnak kedvezményes hitellel.
Igen, valószínűleg egyébként nem tudom, hogy a hitelt adnák-e tovább, vagy pedig a megrendeléseket fizetnék a hitelből, ugye?
Ezt nem tudjuk.
Ezt nem tudjuk, én az utóbbira voksolnék, hogy valószínűleg ez a valószínűbb. No, itt arról van szó, hogy nyilvánvalóan a szomszédságban zajló háború miatt a védelmi kiadásokat az egész unióban föl kell pörgetni, és hogy ennek a finanszírozása részben az uniós szinten észszerű egyszerűen azért, mert hogy egy csomó mindent, hogyha közösen csináljuk, csak azért, mert sokat vásárolunk belőle, és ugyanolyat, az olcsóbb lesz. Ezen kívül van egy nagyon határozott akarat arra, hogy az európai hadipart erősítsük ezzel. És a harmadik része ennek egyébként pont a szép javaslatban magában is, hogy Ukrajnát segítsük ezzel, amennyire csak lehet. Na most ugye a magyar, azon kívül, hogy Magyarország nem szavazta meg magát a jogszabályt, ezen kívül amennyire nem nyilvános a magyar terv, de amennyire ezt sejtetjük, a magyar tervben valószínűleg rendkívül kevés, ha egyáltalán bármi Ukrajnát támogató rész van. Úgyhogy ezzel kapcsolatban ami egyébként a jogszabálynak az egyik feltétele, hogy Ukrajnát támogatni kell legalábbis prioritást élvez az, aki Ukrajna, aki olyan tervet nyújt, ami Ukrajnát támogatja.
Mondjuk, ha olyan drónokat gyártana adott tagállam, amit aztán el tud adni az ukránoknak, ilyenre gondolunk?
Nem tudom egész pontosan, mert a tervek nem nyilvánosak, de amit beszéltek arról, az például, hogy olyan típusú hadipari kapacitásnak a növelése, ami pont az Ukrajnában használt muníciónak, stb. Stb. Uh-huh. Mert ugye az egyik probléma az a gyártási kapacitás hiánya.
Igen.
Tehát amit ezzel lehetett orvosolni például. És ami ezzel kapcsolatban felmerül, vagy amire erről most sokat beszélünk, az, hogy ebben is van egy előleg. És hogy abban az esetben, hogyha a tervet egy már említett ilyen tanácsi, végrehajtási rendelettel elfogadják a tagállamok, ugye itt ugyanaz a logika, mint a helyreállítási tervnél, meg a kondicionálási rendeletnél is, ugye a bizottság tesz egy javaslatot, amit utána a tanács vagy elfogad, vagy nem. És hogyha a tanács elfogadna, akkor utána ezután még néhány lépést követően Magyarország ennek egy részét megkaphatna előlegként. És ugye itt, amire erről most nagyon nagy szó van, az, hogy adott esetben mikor és hogyan érkezhet meg ez az előleg, és hagyományosan ugye a bizottság nagyon tartózkodik attól, hogy választási időszakban döntéseket hozzon, viszont itt nyilvánvalóan van egy olyan legalábbis meg nem cáfolt sajtóhírekre alapozva lehet sejteni, hogy a széfek kapcsolatban kivételt akar tenni a bizottság. Tehát az összes többi egyébként Magyarországot érintő jelentős részben például jogállamisági ügyben nem akarnak döntést hozni, vagy nem akarnak semmit csinálni valójában a választásokig. De pont ez ügyben viszont nem érzik, hogy a kettőnek köze lenne egymáshoz, és hiába például az Európai Parlament is tartott egy vitát erről a januári plenárison, ahol az összes demokratikus frakció próbálta elmagyarázni, hogy de gyerekek tényleg, tehát hogyha kifizettek ennyi pénzt a választások előtt, arról semmilyen módon nem lehet azt mondani, hogy ez nem beleszólás a nemzeti politikába. Nem tudjuk, hogy mi fog történni, annyit tudunk egyelőre, hogy 2x8 tagállamnak a tervét jóvá hagyták ezen a héten és 2 hete, és a magyar tervet még nem hagyták jóvá. Az, hogy mi fog történni, azt talán majd egy következő podcastban valakivel meg lehet beszélni.
Igen, tehát ugye Franciaország, Magyarország és talán Csehország vár még arra, hogy jóvá hagyják a tervét, és ugye azért nyilván egy terv jóváhagyástól, ahogy mondtad, még van adminisztratív ráfutása arra, hogy egyáltalán egy előleg kifizetése megtörténhessen. Tehát ha ezt vesszük, akkor azért, ahogy itt telnek a hetek, én nem tudok arról, hogy lenne a következő döntésre időpont kitűzve, amikor ezt az adást január 29-én felvesszük, de meglátjuk, hogy ebben egyébként lesz-e lépés. Egy dolgot rögzítsünk, hogy elméletben erre is vonatkoznak, ugyanúgy, mivel uniós forrás, azok a jogállamisági feltételek, amik a másik két zsebre vonatkoznak.
Igen, vonatkoznak, de az, hogy vonatkozik, és ettől hogy jutunk el oda, hogy tényleg javaslat van valami fajta szankcióra, az nem egy ilyen magától értetődő automatizmus. Tehát ott is van jelentős mennyiségű lépés, és ráadásul tehát mielőtt kifizetés történik, pont ebben a rendeletben szankciót nem lehet hatályosítani. Majd, hogyha a következő költségvetési ciklusra beszélünk, akkor ez pont az az egyik újítás, ami benne van, hogy ezek a horizontális feltételek, ezek sokkal szélesebbek pont emiatt. A bizottság valójában, meg egyáltalán így ez a brüsszeli buborék tanul, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy a kiskapukat bezárjuk valójában. Tehát egy kicsit az is folyik, hogy jó, azt gondoltuk, hogy a politikai jel, hogy ilyet nem lehet csinálni, az úgy elég lesz, de hát rájöttünk, hogy nem, és hogy itt van egy tagállam, biztosan szerintem több is, ami ezért keresi a kiskapukat, és akkor ezeknek a kiskapuknak a bezárása ez hogy folyik.
Zita, ez Kelet-Európára jellemző, vagy azért vannak déliek is, akik próbálkoznak mostanélkül akár, hogy megneveznénk, de hogy ez egy ilyen, tényleg a brüsszeli buborék versus tagállami ügyeskedés, vagy pedig van néhány ügyeskedő tagállam, és amint láttuk, mondjuk a tanácsi résztvevők, akik a fővárosokból utaznak be, ezzel ők is tisztában vannak.
Hát szerintem ez nem egy ilyen fekete-fehér, tehát azért van, de mondjuk nyilván, és hogy van az a kis disznóság, amit mindenki elnéz, és akkor van az, amit tényleg nem lehet elnézni, és hogy ennek a határa hol van, ez egy kicsit így mozog azért szerintem.
Tehát ez is politikai
vonal. Ez is egy kicsit nyilván politikai is. és nyilván a nagyon egyértelmű jogsértés és a hát kicsit ügyeskedtünk között azért nem olyan könnyű mindig és egyértelműen megvonni a határt, és az, hogy mikor veszem észre a jogsértést, az sem feltétlenül teljesen ártatlan.
És akkor ebben a Bibó Istvánból, szakkollégiumból érkezett magyar kormányzat nyilván jogi szemmel tud navigálni.
Abszolút. Jó. Tehát, hogy így, tehát a nagyon, tehát az elmondható, hogy nagyon, tehát hogyha valamit akarnak, akkor a jogászi teljesítményt nagyon egyértelműen és nagyon ügyesen mindig oda teszik mögé.
Uh-huh. Jó, a utolsó kis blogban beszéljünk tehát végre a következő 2028-32-es költségvetésről, ugye 7 évente van uniós költségvetés, 7 évre vetjük a költséget, mert nem akarunk minden évbe vitatkozni. Nem is lehet, meg milyen szép a tervezés. Ebben most ugye van nagyon sok vita, néhányra szűkítsük le, ami tényleg magyar szemmel is izgalmas. Az egyik az, hogy mekkora lesz az a költségvetés, ugye ezt mindig vitázunk azon, hogy ugye nominálisan ez nagyobb, nyilván mivel volt infláció az előző költségvetésnél, de igazából, hogyha most a hitel visszafizetéseket nem számoljuk, akkor meg 100%-os különbség van a két költségvetés között.
Igen, de az uniós költségvetést két mérőszámmal szoktuk összehasonlítani, az egyik ez a nominális viszonyított ár, a másik viszont, ami sokkal gyakrabban szokott megjelenni a sajtóban, az a GNI százaléka a költségvetésnek, és ha megnézzük a javaslatot, akkor a javaslat 18-ban 1,13% volt, és 25-ben a 27-es ciklusra 1,15% volt a hiteltörlesztés nem beleszámítva. Tehát valójában egy ugyanakkora költségvetést javasolt a bizottság, de javasolt benne néhány forradalmi dolgot részben arról, hogy hogyan történik a költségvetés, részben nagyon egyértelmű elmozdulás van a közös célok felé, és azt, amit úgy hívunk, hogy európai közjavak felé. Tehát itt nagyon egy nagyon egyértelmű elmozdulás volt a versenyképesség, illetve a közös védelempolitikai befektetések felé részben pedig egy megerősítése a közös külpolitikát finanszírozása, olyan értelme, amit a harmadik, tehát nem uniós tagállamokban költünk el uniós költségvetés, ennek a háromnak a megerősítése nagyon egyértelműen szintén figyelembe véve például azt, hogy Amerika egyértelműen kivonult például a fejlesztéspolitika és a humanitáriánus pénzek finanszírozásából, és hogy ennek itt az európai globális felelősséget egyszerűen muszáj valahogy pénzügyileg is megjeleníteni.
Versenyképesség, hadipar, fejlesztéspolitika, azért a fejlesztéspolitika...
Nem fejlesztéspolitika ezek... persze, hanem így valójában ez a Global Europe, ami minden, amit a harmadik világ, minden, amit nem Európában költünk el.
Nominálisan ez még mindig a legkisebb a három közül.
Tehát, mindig is nominálisan a legkisebb volt, de...
Messze-messze kisebb a versenynél, meg a...
Igen, de jelentősen nő a... nőtt, és ráadásul az, hogy mekkora a részesedés a költségvetésben, az is jelentősen nőtt.
Jó, szerintem a podcastban elkezdünk el számokkal dobálózni, majd lehet, hogy teszünk bele egy linket a leírásba, amit tudnak nézni a hallgatók. Viszont az egy érdekes rész nyilván, hogy honnan veszük el ezt a pénzt. Tehát ha egy ugyanakkor a költségvetésről csevegünk, amiben három dolognak a kiadása jelentősen megnő, akkor ki az áldozat?
Kohéziós politika és közös agrárpolitika.
Ez viszont érinti a magyar érdekeket, akármilyen kormányzat van.
Na most ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy a magyar érdekeket nyilvánvalóan az, hogy egy modern, előremutató költségvetés legyen, amiben a megfelelő módon finanszírozzuk az európai közjavakat, is érinti. Tehát ez nem olyan, hogyha nem közös agrárpolitikát vagy kohéziót finanszírozok ebből, akkor ez rossz lesz. Tehát például, ha többet teszek a versenyképességbe, akkor a magyar egyetemek is több pénzt kaphatnak. Ha többet, vagy a magyar vállalatok is többet kaphatnak a versenyképességi alapból, mert több pénz van benne egyszerűen. Több pénz jut innovációra. Itt az a kérdés, hogy én innovációra akarok-e költeni, vagy kohéziós politikára, aminek ugye mondjuk a hatékonyságát szerintem Magyarországon azért, hogy mondjam, általánosan felmerülnek bennünk kétségek, hogyha csak a...
Tarvágott erdőn való...
pont ezt a példát akartam én is mondani,
hogy... Bokakilátó?
Igen, tehát hogy ezt finanszírozzuk-e belőle, vagy egy mondjuk jóval jobban menedzselt központi európai alapból finanszírozunk egy innovációt, szerintem itt nem annyira egyértelmű, hogy a kohéziós politikából való pénzkivét önmagában az feltétlenül rossz.
Világos. Szerintem ebben hosszan lehetne még menni, az egy másik műsor, lehet, hogy azt is megcsináljuk. Viszont ugye pont ilyenkor, amikor elkezdünk pakolgatni a nagyobb zsebek között, akkor felmerül az a kérdés, hogy jó, de egyébként honnan érkezik be ez a pénz? És ugye az egyik a hitel, amiről beszélgettünk a külön programokban, de a másik kérdés az az, úgy hívunk, hogy saját források, magyarul, hogy van-e az Európai Uniónak saját bevétele, amit az Unió maga kap, és mi az, amit a tagállamok, mert ugye mindig erről beszélgetünk egyébként a politikai életben, hogy mi az, amit a tagállamok tesznek be a közös malacpersejbe. Ebben egy picit tudnál rendet tenni nekünk most a fejekben, hogy ez a trend hol tart, és ez az új költségvetés mit mond ebben?
No, ez egy részben egy matematikai kérdés, részben egy nagyon kemény politikai kérdés. Az elmúlt sok költségvetést az úgynevezett juste retour, vagyis, hogy így amit én befizetek, azt visszakapom, mert logikával tárgyalták a tagállamok. Most az, amit a bizottság most javasolt, az ebből a szempontból egyáltalán nem magától értetődő. Tehát a
részben hát azért, mert hogy kapta vissza mindig a Németország.
Vagy... Németország nem kapta vissza, de Magyarország például mindig többet kapott, mint amennyit befizetett. Nyilván, ha elmozdulunk abból, hogy ezek a tagállamok által végrehajtott pénzek lesznek, akkor ebben lesz elmozdulás. Viszont mivel, hogy egy csomó minden nem lesz tagállami borítékozva, például a versenyképessége alap, ezért ezt nem lehet majd olyan könnyen kiszámolni. Tehát és ilyen szempontból a bizottságnak a javaslata az nagyon okos. A másik része ennek...
Bocsánat, csak a hallgatóknak. Tehát itt ugye arról beszélgettünk, amely az adás első felében, hogy ki az, aki eldönti, hogy hova folyik ki végeredményben az uniós pénz. Egy tagállami hatóság, ahol kedvenc politikusaink által kiválasztott emberek üldögélnek, vagy a versenyképességi alapból közvetlenül, ha jól értem, ugye cégekhez,
egyetemekhez, önkormányzatokhoz.
De tipikusan a kormányzattól legalább egy lépéssel függetlenebb jogi személyekhez, vagy jobb esetben tényleg független szereplőkhöz kerülhet ki a pénz. Tehát ez valóban egy óriási innováció lenne, hogyha az uniós költségvetés meghatározóbb része közvetlenül folynak ki a szereplőkhöz, és nem pedig kormányzatokon keresztül. Bocsánat, menjünk
vissza. Abszolút, amúgy ez egyébként Magyarországon egy sokkal komolyabb probléma, mint más tagállamokban, de igen, teljesen igazad van. És hogy ennek a másik oldala pedig az, hogy ugye egyébként jelentős gazdasági problémákkal küzdő tagállamok költségvetéséből kell ezt a pénzt valahogy kiköhögni. És hogy nagyon régen van egy olyan fajta politikai elköteleződés, különösen a bizottság és az Európai Parlament részéről, hogy minél kevésbé legyen a költségvetés minél kevésbé függjön a költségvetés attól, hogy ezt a pénzt a költségvetésekből kell kiköhögni, és ezért az úgynevezett saját forrásokat szeretné erősíteni nagyon régen már mind a parlament, mind a bizottság, és a mostani költségvetési javaslatban egyébként van egy nagy saját források javaslatcsomag, amivel pont ezt erősítenék részben azzal, hogy bizonyos dolgoknak, amik automatikusan már most is a költségvetésbe kerülnek, a volumenét erősítené meg részben azzal, hogy új típusú saját forrásokat javasolna, többek között például a legnagyobb európai cégek adóztatásával, nem egy adó, de a legnagyobb európai cégeknek egy befizetési kötelezettséget teremtene, akkor például a dohánytermékekkel kapcsolatos adó egy része kerülne automatikusan az uniós költségvetésbe, ami teljesen logikus, mert ezeknek a levegő minőségre gyakorolt hatása például egyértelműen uniós hatáskör, és ezen kívül pedig az lenne az elképzelés, hogyha itt van egy olyan, itt magában a buborékban kosárról beszélünk, tehát ha van egy olyan kosár, ami ennek megfelelő bizonyos nagyságot elér, akkor ezzel azt a vitát, hogy valójában mekkora legyen a költségvetés, szintén kicsit könnyebb kezelni, mert akkor az a rész, amit egyértelműen a tagállamoknak a saját költségvetésükből kell kiköhögni, hogy az nyilvánvaló, hogy az nem nőhet. De hogy közben meg az európai kihívások nagyobbak, és azok a dolgok, amiket az európai költségvetésből érdemes finanszírozni, már csak méretarányosság, meg az egységes piac megőrzése érdekében is, azok nagyobbak ebben a megváltozott világban. És hogy ezt hogyan lehet egyensúlyozni, ennek egyértelműen az egyik praktikusan két módon lehetne ezt megoldani, az egyik az új hitelfelvétel, a másik pedig a saját források növekedése. És nyilvánvalóan új hitelfeltételre korlátozott keretek között van politikai akarat, és egyébként valójában nem is volt meg mindent, ezért muszáj a saját forrásokat is növelni. És egyébként szerintem a következő 7 éves költségvetési vitának ez az egyik legizgalmasabb része, hogy hogy sikerül egy olyan kosarat létrehozni, amiben megfelelő mennyiségű új saját forrás van ahhoz, hogy, ezt, hogy legalább a bizottság mostani javaslatát finanszírozni lehessen.
Biztos, hogy itt még nagyon-nagyon sok izgalmas kérdés van. Egyet még muszáj föltennem záró kérdésnek, mert amit most elmondtál, nekem is ugye azért Brüsszelben élve ez logikusnak tűnik, hogy nem Magyarország az egyetlen villogó pont a Ursula von der Leyen-ék térképén, tehát tényleg vannak komoly európai problémák. Ehhez képest Ukrajna csatlakozása az egész költségvetési tárgyalás fényében, az mennyire jelentős probléma?
Az a helyzet, hogy Ukrajna csatlakozása nem, Ukrajna finanszírozása igen. Uh-huh. Mert hogy egyszerűen arról van szó, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy vagy, és nagyon reméljük így történik, vége lesz a háborúnak, és akkor Ukrajna helyreállítását kell finanszírozni, vagy hogyha a háború folytatódik, akkor az ukrán állam működőképességének a további finanszírozása. Ugye azért azt lehet, hogy nem annyira nyilvánvaló a hallgatók számára, de az ukrán állam magának az államnak a működőképességét, tehát nem a hadsereget, hanem az hogy továbbra is lehessen fizetni a egészségügyet, a tanárok fizetését, stb. Eznek egy jelentős része a háború kitörése óta az uniós keresztül, részben az uniós költségvetésből történik. És az, hogy ez a következő 7 évben milyen típusú...
Részben hitelből, részben támogatásból.
Tehát részben hitelből, részben támogatásból, és részben hitel az unió részéről, részben hitel Ukrajnának, szóval ez egy nagyon bonyolult dolog, de praktikusan, és különösen most, hogy Amerika kivonult Ukrajna finanszírozásából jelentős mértékben, ez nyilvánvalóan az uniónak a teljesen egyértelmű felelőssége és feladata. Ugye ez volt az, amit a decemberi csúcson eldöntöttek azzal, hogy most az utolsó az etapban hitelből, de ugye ennek nagyon sok előző fejezete volt, és lesz sok következő fejezete is, mert a mostani összeg az nyilvánvalóan nem elég csak a következő 2 évre, tehát olyan másfél-két évente ezt a valami új módon ezt a döntést meghozzuk, és kitaláljuk, valami új pénzügyi konstrukciót teszünk mögé. Ez nagyon nagy hatással lesz a következő 7 éves költségvetésre, mert hogy a bizottsági javaslat az nyilvánvalóan ezt nem abban a formában és abban a mértékben, ahogy ez várhatóan szükséges lesz, nem foglalja magába.
És ez Magyarországon miért tud ennyire más vita lenni, vagy erről tudsz esetleg valami, hogy a többi tagállamban ez a vita, ez hogy fest? Tehát ez a Ukrajnának nem adunk pénzt, vagy a mi adóforintjaink Kijevbe mennek, tehát hogy ez a leegyszerűsítés hogy oldható fel egyel kevésbé fekete-fehér árnyalatban?
Hát egyrészt szerintem, már én nem, nyilván nem tudom az összes többi államnak a belpolitikáját, de teljesen egyértelműen az a fajta ilyen dezinformációs, álhíres, ha mindjárt itt van a háború a mi országunkban típusú fenyegetés, ez valójában szerintem sehol máshol nincsen. Uh-huh. És egyébként olyan országokban, ahol ad abszurdum, tényleg még nem harci cselekmény, de azért mondjuk Lengyelországban rendszeresen repülnek be drónok, és én ettől függetlenül lengyel kollégáktól sose hallottam, hogy így tényleg tele lenne a lengyel sajtó azzal, hogy itt holnap háború lesz.
Az lenne a logikus, hogyha nő a fenyegetettség, akkor finanszírozzuk azt a elővédelmi vonalat, amit most katonai szempontból Ukrajna jelent.
Hát még ráadásul. De hogy egyébként annak a, tehát egyébként az ilyenfajta fenyegetettség, és hogy, és ráadásul az a típusú, és ez Lengyelországban biztos nincsen, de máshol egyébként valószínűleg van, az a típusú orosz propaganda, hogy itt a felelősség a háborúért Ukrajnát terheli, az egyébként szerintem szintén sehol máshol nincsen. És innentől fogva az összes többi, ami ebből következik, az teljesen logikusan ennek az ellenkezője, mint amit Magyarországon a közbeszédben van, és teljes félreértése a magyar közbeszéd annak, ami egyébként legalábbis innen Brüsszelből nézve a logikus értelmezésének tűnik az eseményeknek. Szóval szerintem itt alapvetően erről van szó, és hogy ezek után ehhez azért is egyébként, mert mert a legtöbb külpolitikai döntés egyhangúsági döntés, utána ebből még így külön politikai tőkét, meg előnyöket, meg nem tudom, mit lehet kovácsolni, ezt nyilván még egy lapáttal rátesz erre.
Húzita, ennek a műsornak talán az a nehézsége, hogy rengeteg mondatunk vagy fejezet végződött úgy, hogy majd egy következő április utáni kormányzat. Abban az értelemben is, hogy teljesít-e feltételeket, amik a pénzek kifizetéséhez kötődnek, hogy a geopolitikai realitásokat mennyire köti le a saját narratíváival, és ezáltal a saját mozgásterét itt Brüsszelben. Tehát mint egy feloldozást várjuk ezt, hogy most akár a Fidesz marad, akár a Tisza győz, de hogy egy olyan 4 évbe menjünk bele, amikor az ilyen típusú tárgyaló képességeinkben a mozgástér visszatér. Nagyon köszönöm, hogy mindezeket elmondtad. Szerintem legalább annyi kérdést kinyitottunk, mint ahányat elkezdtünk megválaszolni, de azt hiszem, hogy időről időre érdemes elővenni, és jól tettük, hogy elővettük a magyar uniós viszonynak a pénzügyi részét. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm a meghívást, és nagyon jó volt erről magyarul beszélni.
Szép kihívás volt, majd ezt még szintén folytatjuk. Ha Budapesten jársz, akkor majd ott is meglepünk. És köszönöm szépen nektek is, hogy kitartottatok velünk. Szerintem inkább hallgassátok vissza ezt az adást, ha tehetitek akár még egyszer, mert tényleg annyi izgalmas kifejezés van, annyi izgalmas témát tudtunk most egy kalap alatt, egy picit egy szemlélettel, és abban bízom, hogy ezt tudott segíteni abban, hogy tényleg értelmezni tudjátok, és azokat a rendkívül lecsupaszított fekete-fehér érveléseket, amiket szerintem áprilisig csak még jobban és hangosabban fogunk hallani, azokat egy picit árnyaltabban, sőt sokkal árnyaltabban lássátok. És utána lehet vitatkozni arról, hogy mi a magyar közjó és mi az európai közjó. Hallgassátok meg a többi podcastunkat is a heti Feledihez kapcsolódó Feledi podcast sorozatban, illetve nézzétek meg a további podcast olyan adásokat, amit legalább egy bő tucat Partizán podcaster gyárt nektek. Támogassátok a Partizán csatornáját, ha tehetitek, hiszen ez az év különösen izgalmas, mind politikailag, de pénzügyileg is nekünk, úgyhogy veletek tudunk függetlenek maradni, és közösen veletek tudjuk ezt elérni, úgyhogy köszönjük szépen, ha ezt megtehetitek. Még egyszer, nagyon örültem, hogy itt voltatok. Sziasztok!